Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra létára, böjt negyedik vasárnapjára igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk János evangélium a 6. fejezetében, a 28. verstől a 40-ig a következőképpen. Ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. Jézus ezt felelte nekik, az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Erre megkérdezték, és te milyen jelt mutatsz, miután láttuk, hogy higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink a mannát tették a pusztában, ahogyan megvan írva, mennyei kenyeret adott nekik enni. Jézus pedig így válaszolt nekik. Bizony, mondom néktek, nem Mózes adta nektek azt a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki, Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus azt mondta neki, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Akit nekem ad az atya, az mindén hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen. Én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, az ember mindenféle szintéren szeretné tudni, hogyan járhat a másik kedvében. Akár egy szerelmesről legyen szó, aki igyekszik elnyerni szíve választottjának a kegyeit, vagy akár egy munkavállalóról, aki főnöke kívánságait próbálja teljesíteni. Ugyanígy sok-sok módon lehet környezetünkben, iskolában, baráti körben, sok-sok emberi kapcsolatainkban törekedni arra, hogy megfeleljünk bizonyos elvárásoknak, hogy a kegyeiben járjunk valakinek. Természetesen a vallás területén is igyekszik az ember Isten jó indulatát elnyerni azáltal, hogy neki tetsző dolgokat cselekszik. Ebben az értelemben teljesen természetes, emberi mi voltunkból következő kérdés az, amit a zsidók is neki szegeznek Jézusnak. Hát ha ő olyan nagy, olyan jó ismerője Isten dolgainak, olyan híres tanító, olyan, ami ennek magát beállítja, vagy mutatja felénk, akkor adjon választ, hogy miként is járhatunk Isten kedvében és jó tetszésében. Gondolták, hogy elkérik szépen a tevékenység listát, hogy ezeket pontról pontra végre fogjuk hajtani, kipipálhatjuk, mert ezt megcselekedtük, és aztán várhatjuk jogos jussunkat a markunkba, hogy Isten megfizessen érte. Megértették Jézus tanításából azt is, hogy Isten olyan elvárásokat támaszt áldásai fejében az embernek, amit hát valami módon teljesíteni kell. Ez nem is volt újdonság számukra, hiszen hát gyermekkoruktól fogva ezt tanították nekik Mózes törvény alapján. Úgy voltak vele, hogy ők készek azt ugyanúgy megtenni, amit Isten kér, amint a sínai hegy lábánál állt a vándorlás kezdetén a nép, és ők is azt mondták, megtesszük mindazt, amit az Úr parancsolt. Úgy vélték, hogy ezáltal tetszhetnek majd Istennek, és így jó cselekedetek által elnyerik az örök életet. De valamiképp azt is érzik ezek a zsidók, hogy minden fáradozásuk ellenére Istennek valami nem tetszik nem tetszik bennük valami, hát mi lehet akkor az, amivel megnyerhetnénk Isten tetszését? Szokták azt is mondani, hogy a jó ige hirdetés az, amelyik aztán az ember cselekvésre indítja, hogy valamit megtegyen utána a hallgatóságnak ez a reakció, vagy ez a gyümölcse legyen meg az ige hirdetésből. Hát nem csoda, hogy Jézusnak is éppen ezt a kedvenc kérdést szegezik most neki. Hiszen az ember minden gondolata állandóan akörül forog, hogy mit tegyen. Az unatkozó gyermek is azt kérdezi, hogy mit csináljak. Később aztán persze sokféle formában tesszük föl ezt a kérdést, mit tegyek? Sokféle formában, ahogy a bevezetőben is említettem, elnyerjük a szülők jó tetszését, az iskolában a tanárok jó tetszését, a főnök jó tetszését, a választott párunk jó tetszését, a környezetem, baráti köröm, szomszédságom, falum, vagy akár, ha úgy tetszik, az országom jó tetszését. Mit tegyek hát, hogy elnyerjem Isten jó tetszését? És felidézhetünk persze hasonló eseteket, például ott a gazdag ifjú, aki oda esik Jézus lábához, leborulva a jó mesterhez, és azt mondja, hogy hát mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Aztán ott van a pünkösdi sokaság. Péter ige hirdetésére szíven találva érzik magukat, és kérdezik, hogy hát mit cselekedjünk? Vagy ott a filippi börtönőr, aki szintén odaesik Pál és Szilász lába elé, hogy mit cselekedjem, mit tegyek. És mi is gyakran a tetteinkkel akarjuk kivívni Isten tetszését, hogy mit tegyek úgy, hogy kedvében járjak, hogy az jó legyen, az megfeleljen. Ezt vagy azt meg kell tennem, és akkor elnyerhetem Isten jó indulatát. Ezt vagy azt nem szabad megtennem, mert így kerülhetem el a rosszallását. És nagyon szépen fel tudjuk építeni a kereszténynek titulált életrendünket eszerint, hogy mit kell tennem, illetve mit nem szabad megtennem. Impozáns templomokat építünk a cselekedeteinkből. Időnként persze megkérdezhetjük, hogy mit is kell még ezeken felül tennem, mert valahol az ember mégis érzi, hogy hát ezek kevesek. Ezek a kövek még mindig kevesek ahhoz, hogy elnyerjük Isten tetszését. Újabb és újabb építő kövekre van szükségünk ehhez a katedrálishoz. Megfeszített munkával kell tovább építeni. Jézus azonban egészen meglepő választ adott. Nem cselekedetek sokasága szükséges. Egyetlen egy valami. Mégpedig a hit. A cselekedetek köveiből ugyanis lehetetlen katedrálist építeni, azaz Isten házát, az imádság házát. Az ilyen tetleges kövekből, cselekedetekből álló kövekből bizony csak Bábel-tornyot lehet építeni, és kizárólag a magunk tetszését tudjuk megszerezni, de nem Istenét. A cselekedetek kövei pusztán a test kövei ugyanis, amely épp ezért nem használ semmit, ahogy Jézus mondja, egyedül azt mondja, az élet kenyere az, ami a segítségünkre lehet. És ezért hangsúlyozza Jézus, hogy ha már minden áron a mit cselekedjünk kérdését akarjuk föltenni, és ennek a hitbeli zsákutcájába vesztegelni, hát akkor mond egyetlen egy Istennek tetsző dolgot, ha úgy tetszik, cselekedetet, amely valójában persze nem cselekedet. Istennek egyedül azt tetszik, ha hiszünk. Persze ugyanúgy, mint a cselekedetekből, hitből is sokat lehetne felsorolni, és sokféle, sok vallás, ideológia, világkép kering a föld légkörében. Nem csak a japán radioaktivitás jutott el néhány hét alatt hazánkba, hanem a távol-keleti vallások sokféle hite is. Aztán más irányokból is lehet még vallási áramlatokat felfedezni. Hát ezért is fontos, hogy Jézus nem egyszerűen a hitet szegezi neki, nem valamiféle általános szövegként mondja, hogy higgyetek, higgyetek, és akkor minden rendben van, hanem azt mondja, hogy abban higgyetek, akit az Atya küldött. Akit Isten maga küldött el erre a földre, a messiást, aki Jézusban jelent meg, ő a hit kulcsa, és ez csak egyfajta hitet jelenthet, minden más kizárt. Tetszik, vagy nem tetszik ez a mai világnak, de ilyen értelemben Jézus egészen kirekesztő, mert csak ő magát fogadja el az Istenhez vezető útnak. És ez egyetlen cselekedet, éppen ezért a benne való hit. Filippi börtönőr is ugyanazt kérdezi, mint a zsidók, mint cselekedjek, és Pál ugyanazt válaszolja neki, mint Jézus, higgy. Különbség közöttük az, hogy a börtönőr hit, a zsidók pedig a jelek szerint nem. A kérdező galileai zsidók ugyanúgy jártak el, mint a ma embere. Mint mi is annyiszor, hogy teljesen félreértjük a cselekedeteket, a tettek értelmét, kivívni akarunk vele valamit. És ha már nem tetteket kér Isten, hanem hitetet, akkor azt fogjuk kiáltani a mi cselekedetünknek, hogy én vagyok az, aki ezt végrehajtottam, és tessék nekem a jussomat megadni. Vagy ugyanígy kérdezi az egyház, hogy mit tegyünk, hogy a vészes fogyást megállítsuk. Milyen strukturális átalakításokra van szükség, hogy ezt megakadályozzuk, vagy legalábbis visszafogjuk valahogyan. Szerdai lelkészi munkaközösségi ülésen is országos irányból vagy ötlet alapján ez volt az egyik fő téma az előadásban, hogy micsoda szerkezeti átalakításokra van szükség ahhoz, hogy kezeljük ezt a vészes fogyásunkat. És úgy tűnik, hogy az előző kormány jól ismert módszere szerint meg is született a tervezett válasz. A struktúrát úgy kívánják a jelek szerint megreformálni, hogy a szorványközpontokat hoznak létre. Például itt Nógrádban 4 ilyen szorványközpont lenne, úgy látszik, és azokból folyna a lelkészi munka, és minden más gyülekezet szorványá válna, mert nem tudná önmagát fenntartani. És ez az átalakítás, ez költséghatékonyá teszi szerintük a munkát. De valóban mindig mindenre csak a megszorításokat tudjuk elképzelni, mert akkor lehetnénk következetesebbek, és nekem például kiváló ötletem van arra, hogy egészen lecsökkentjük a költségeket a nulláig, mert ha megszüntetünk mindent, akkor semennyibe nem kerül. Mit cselekedjünk, hogy vészes fogyásunkat megállítsuk? Biztosan azt, hogy még gyorsítsuk is a fogyást az összevonásokkal, mert az összevonás az tudjuk jól, hogy mindig leépülést okoz. További leépülés, még lökünk is egyet rajta, hogy akkor biztosan megtörténjen a leépülés. De kíváncsi vagyok például, hogy meghallja-e majd a felső egyházi vezetés azt a józan véleményt, amelyet azért megfogalmaztak többen, hogy hát igazából új gyülekezetekre van szükség, újakat kellene alapítani. Vajon a népesség fogyását megállítjuk azzal, hogyha a temetési költségeket leszorítjuk? Hát nem inkább gyermekeknek kell születni ahhoz, hogy növekedjünk? Hát ez a lelki életben sincsen másképpen, lelki gyermekeknek kell születnie ebbe az egyházba ahhoz, hogy a fogyásunk megálljon. Egyre többeknek kell hozzá újjászületni. Akkor majd megállhat a fogyás is, másképp viszont semmiképp nem hiszem. A javasolt szerkezeti átalakítás nem is átalakítás a szerkezetben, az csak egyszerűen a mostaninak a meghagyása. Ugyanabban gondolkodunk, mint most is vannak központok, így is csak több, mint az új terv szerint. És aztán vannak hozzá csatlakoztatott úgynevezett szorványok, vagy kisebb részek, leányegyházok, stb. De ez igazából semmit nem változtat a szerkezetünkön, a struktúránkon. Mit cselekedjünk, hogy a vészes egyházfogyást megállítsuk? Jézus e tekintetben is megadja a választ. Higgyetek! Higgyetek az Atya küldöttében, a Messiásban, Jézus Krisztusban. És semmi más nem kell tenni, hitet a hitvallásaink és természetesen a Szentírás bizonysága szerint egyedül Szentlélek teremthet. Az első tehát, hogy bűnbánattal összeroskadjon és Krisztus lábaihoz boruljon az egyház, beleértve az országos vezetést is, és persze a legapróbb gyülekezetek tagjait is. És aztán imádkozunk Szentlélekért és ébredésért. Mondhatni, rimánkodjunk érte, mert különben valóban elfogyunk és elveszünk. Mert Jézus más helyen is megmondta, hogy ha nem hiszünk, elveszünk. Nem cselekedni kell, hanem benne hinni. És a hitből fakadóan élni aztán. Ha úgy tetszik, akkor a hitből termő gyümölcsöket kell hoznunk, ha úgy tetszik, akkor e hit terméseként kell cselekednünk. De mindenképp a hit az az egyetlen, amit válaszul kaphatunk, amit cselekedjünk kérdésére. Mert ez a megmaradásunk egyetlen útja. Akkor majd más is megoldódik, az adakozás is megnövekszik az egyházban, és ezzel rendeződnek az anyagi problémák is. És sok minden megoldódik akkor, kizárólag akkor, ha nő az újjászületések száma. Mert enélkül semmi nem fog megoldódni. Vegyük hát végre észre egyénileg is, és egyház vezetésként is, hogy hát Jézus válasza a kérdésünkre szöges ellentétben áll a gondolkodásunkkal, ahogy az akkori zsidó gondolkodásával is szöges ellentétben állt. Nem lehet Istennek kedves jó cselekedeteket végeznünk, mert csak egy tetsző dolog van, és ez az, ami az ő akarata, hogy abban kell hinnünk, akit ő elküldött, akit Isten ide küldött. A bűnünk miatt nem nyerhetjük el Isten jó tetszését és az üdvösséget jó cselekedetekkel. Isten nem enged abból, hogy az emberek először is belássák önmaguk üdvözítésére való képtelenségüket, hogy azt nem tudják elérni semmivel, és aztán pedig rájöjjenek arra, hogy viszont hittel elfogadhatják Istentől ajándékként azt, amit nem tudok megszerezni érdemeimmel. Hát ilyen kijelentések után nem is csoda, hogyha ezek az emberek, mint a ma embere is, bizonyítékot kérnek. Nagyszerű, amit mondasz, de mi támasztja alá azt? Hiszen szövegelni nagyon könnyű, bármit mondhat az ember, a legbődületesebb hazugságokat is elviseli, akár a nyomdafesték, akár a televízió képernyő, vagy éppen a rádió hangszórója. De miként lesz ezekből a zengzetes szavakból valóság? Mutasson hát valamit Jézus. Szen elő is veszik a zsidó hőskorszakukat, Mózes idején aztán bőségesen volt ilyen. Megerősítette az elhangzottakat. Volt botból kígyó, meg tíz csapás, volt pusztai vándorlás alatt sokféle csoda a vízzel, a kenyérrel, a fűrjekkel. Mennyei kenyeret kaptunk. Azt gondolták ezek az emberek, mint ahogy ma is sokan, hogy Isten rendje az, hogy előbb látunk, és aztán emiatt hiszünk majd. De Isten rendje mindig a fordított. Előbb kell hinni, és majd akkor tud látni is az ember. Amíg ezt nem értjük meg, addig csak azt keressük, hogy mit is cselekedjünk. Csak hogy hit nélkül minden egyes cselekedetünk bűn. Még a legjobb is, mondja Jézus. Amikor végre hinni kezdünk, akkor pedig egyszerűen megfordul a világ, hogy megértjük, mi is az Istennek tetsző dolog, és hogyan lehetünk mi magunk is kedvesek az ő szemében. Ehelyett is és máshol is láthatjuk, hogy bizony nem biztosítja a hitet senki számára a történeti Jézus látása az, hogy ott voltak vele, látták, túl vagyunk a kenyér csodán, ne felejtsük el, ha nem is tűnt föl nyilván a felolvasottakból, de a 6. fejezet eleje szól arról, hogy Jézus már megvendégelte a sokaságot, adott nekik mannát, ha úgy tetszik, mint Mózes idejében volt, és mégis azt róják föl, hogy te mit mutatsz nekünk? Mert nem születik hit a látásukból. És így jelent fordulópontot ez a fejezet a Bibliában, illetve az evangéliumban, innentől kezdve egyre többen hátat fordítanak Jézusnak, mert nem tetszik az a válasz. Én cselekedni akarok továbbra is, és rakom a kis köveket egymásra, és nem akarom megérteni, hogy Jézus valami egészen mást ad elénk. Mert ő maga a jel. Nem beszél további csodákról, hogy na ezt még, meg azt figyeljétek meg, mert nagyon tudja, hogy utána is ugyanezt kérdezni. Jó, ezeket bemutattad, de még valami nagyobbat is mutass. És aztán, ha ott tartunk, akkor az sem elég, mert az ember telhetetlen. Hát valami még szenzációsabbat tessék mutatni. Ugyanaz, mint ahogy ott tartunk, hogy a televízióban már egy hír, nem lehet hír, hogyha nincs benne elég vér és erőszak, és ki tudja micsoda. Az már nem érdekes, hogy valaki valami jó eredményt ért el, csak az a jó, ha valaki balesetet okozott, meghalt, és ki tudja még mi minden történt. De Jézus azt mondja, hogy most már ebből legyen elég. Higgyetek, itt kezdődik minden. Higgyétek például azt, ahogy itt a végén a folytatásban elmondja, hogy én vagyok a mennyei kenyér. Nem a mózesi kenyérre kell figyelni. Mondhatni az piskóta ahhoz képest, amit én jelentek, mondja Jézus. Hát, aki az én testemet és véremet eszi, az fog élni örökké. Hát ezek után vajon még mindig megvetjük az életet, és csak a napi betevőre vágyunk, mint ők is úgy gondolták, hogy hát nekünk azt a kenyeret kell adni, ami naponta újra és újra jön. Mondjuk ad nekünk ezt folyamatosan, minden nap. És nem értik, hogy Jézus egészen más kínál. Olyan kenyeret, amelyet ha eszünk, nem éhezünk meg. Olyan vizet más helyen, de most is említi, amely után nem szomjazunk meg. Egyrészt érti a sokasság, amit mond, másrészt félreérti, hiszen leragadnak a testi kenyérnél. És így utasítják el, burkoltan ugyan, de mégiscsak elutasítják azt, amit Jézus ad. Jézus viszont továbbra is az életről beszél nekik a jelek helyett, és annak kenyeréről, nem a mindennapiról, hiszen tudja, hogy a test nem használ semmit, ellenben az ő beszédei lélek és élet. Ő az örök életről és annak kenyeréről beszél, és ez a legfőbb jel. Mondhatnám, puff neki! A hitet ebben ezért csak a hit maga igazolja. Ez Jézus válasza, és ez alól nem tudunk kibújni. A feltámadásról szól Jézus, mert ez bizonyítja Isten végtelen szeretetét, és amikor beszédét Jézus elmondta, akkor persze erre még várni kellett, még a halála sem történik meg egy darabig. A még jövőbeli esemény a zsidók számára. Ma itt a padokban ülve, meg távoli tájról és kultúráról van szó, és időbelileg nagyon régmúltról, tőlünk is épp olyan messze van az ő feltámadása. Hát a magunké, az meg a másik irányba van messze, az ki tudja, hogyan lesz, mondják sokan. Így hát mind a kettő ott egyesül, hogy Jézus azt mondja, hogy higgyetek. Akár előttünk van valami, akár mögöttünk, hit nélkül ezt nem lehet felfogni és elfogadni. Mindegyiknek az elfogadása a hitben rejlik, és éppen ezért ez az egyetlen jó cselekedet, amely Istennek tetszik. Ezért, aki hisz Jézusban és eszi az élet kenyerét, az örök életet nyer. Az pedig naponta megtapasztaljuk, amit a fejezet végére az evangélium olvasói is megfigyelnek, hogy Jézus nem kell az embereknek. A döntő többség hátat fordít neki innentől, ott hagyja, pusztán egy maroknyi kis csapat marad vele, és ne higgyük, hogy ma ez máshogy lenne, akik újjá születtek, és megteszik a Jézus által mondott egyetlen Istennek tetsző dolgot, azok ugyanolyan kevesen vannak ma is. De miért csak a kisebbség fogadja el Isten legnagyobb ajándékát, Jézust? Mert a hit a víz választja, és nem a cselekedeteink. A mennyeiekre tekint a földiek helyett. Az emberek többsége olyan, mint a római polgárok. Kenyeret és cirkuszt várnak, és ez elég nekik. Az a lényeg, hogy tele legyen a hasam, meg legyen a szórakozásom, mert szépen meg is kapjuk, mert akárhogy nézzük, valami módon mégiscsak bőven megélnek az emberek, ha a szegénységet emlegetjük is, ez bizonyos éppen relatív, mert ha távoli országokra gondolunk, akkor ahhoz képest, hogy mégiscsak meg kell vallani, hogy egész jól élhetünk. A cirkuszt is megkapjuk, mert csak be kell kapcsolni a dobozt és árad ránk. De Jézus valami másról beszél. Az igazi élet, ez az élet kenyeréből táplálkozás. Ne keverjük össze a sorrendet, a fontossága. Persze a földi életünk olyan értelme megelőzi ezt, hogy előbb megszületünk, és aztán juthatunk el az újjászületésre, de ez nem azt jelenti, hogy akkor a földi élet a fontosabb. Extra jelekre vágyakozunk, amivel meggyőződhetnénk Jézus kijelentésének valódiságáról. Vitatkozunk a tudománnyal, mondjuk, hogy akkor kinek van igaza a Bibliának, evolúciónak vagy teremtésnek? Hát Isten adott bőven elég jelet, csak oda kell nézni, majd kiveri a szemünket a Golgotára szegezett ember fia. És mégsem értjük meg, Istent elmértjük meg azt, hogy őt adta nekünk, és aki hisző benne, az nem veszik el, hanem örök élete lesz. Jézust adta, Urunk, táplálékul, hogy az ő testét és vérét fogyasszuk. Ő az örök élet kenyere, és aki ő teszi, az nem lát halált, és aki ő benne hisz, az feltámasztja az utolsó napon. Naponta eszünk, hogy éhen ne haljunk, mégis utolér a kaszás. Ám aki az élet kenyerét eszi, az nem lát halált. Ki látott már ilyet? Hát nem csoda, hogy aztán annyian megbotránkoztak ezen, elhagyták Jézust. Pedig ez az egyetlen megoldás. Nem az a fontos, mit teszel, egészen más az égetően fontos az, hogy mit eszel, mit iszol. És ha elárulod, akkor abból megmondom, van-e örök életed. Aki Jézus teszi, annak van örök élete. Aki írott igéjét olvassa, és hangzó igéjét hallgatja, és megtartja, annak van örök élete. Mert akkor van számodra is örök élet, hogyha érted adott testét eszed, és érted kiontott vérét iszod, mert ő az élet kenyere, mégpedig az örök életé. És ezt nyújtja tárcán mindannyiunknak, és egyetlen egyet vár Isten cserébe, hogy higgy. Ámen, imádkozzunk. Életnek kenyere, Jézus Krisztus, aki lejöttél a mennyből, hogy életet adja a világnak, jöjj hozzám is az élet ajándékával. Jöjj, tisztíts meg bűneimből, hogy boldog bizalommal és szabad lelki ismerettel szolgálhassalak. Jöjj, szentelj meg, légy oltalmam, maradj velem, maradj nálam. Hadd menjek egyszer én is oda, ahol te vagy, és színről színre láthassalak téged. Amen.